Lehet, hogy nem fogják kibírni már kicsit az akku. Lemerünk. Akkor folytassuk a ige tanulmányozást. A 4 Mózes 36-ot olvassuk el, és tovább megyünk az 5 Mózes 1.18. verséig. Kicsit hosszú a rész, de nem fogunk vele annyit foglalkozni. A 36. résztel inkább a Mózes 5.1-jel fogunk többet foglalkozni. Előálltak a Gileád fiainak nemzetségéből való családfők, Gileád Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fia nemzetségéből, és beszéltek Mózes előtt, meg a vezető emberek, azaz Izrael fiainak a családfői előtt. Ezt mondták: neked, Uram, azt parancsolta az Úr, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izrael fiainak. Neked, Uram, azt is parancsolta az Úr, hogy testvérünknek, Célofádnak az örökségét a lányainak add. Ha azonban Izrael fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyánk örökségéből, és oda kerül annak a törzsnek az örökségéhez, ahová ők kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz. Sőt, még ha elkövetkezik is az örömünnep éve Izrael fiainál, az ő örökségük akkor is ott marad annak a törzsnek az örökségénél, ahová kerültek. Így a mi atyáink törzsének örökségéből elkerül az ő örökségük. Ekkor parancsot adott Mózes Izrael fiainak az Úr akarata szerint, és azt mondta: igazat mond József fiainak a törzse, ezt parancsolja az Úr Célofád lányainak: menjenek feleségül, ahova jónak látják, de csak olyanhoz mehetnek feleségül, akik atyuk törzsének a nemzetségéből való. Így nem kerül el Izrael fiainak az öröksége egyik törzsből a másik törzsbe. Izrael fiai közül mindenki ragaszkodjék atyai törzsének az örökségéhez. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férhez, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön egyik törzsből a másik törzsbe az örökség. Izrael fiainak törzseiből mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. Célofád lányai úgy cselekedtek, ahogyan Mózesnek parancsolta az Úr. Célofád lányai Mahla, Tirca, Hogla, Milka és Noa a nagybátyjuk fiaihoz mentek feleségül. József fiának, Manassének a nemzetségéből való emberekhez mentek feleségül, és így örökségük megmaradt atyuk nemzetségének a törzsénél. Ezeket a parancsolatokat és rendelkezéseket parancsolta meg az Úr Mózes által Izrael fiainak Moab síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izraelnek a Jordánon túl a pusztában, a Szúffal szemben lévő síkságon, Párán és Tófel, Lábán, Hacérot és Dízáháb között. 11 napig tartott az út a Hóreptől Kádes Barneáig, a Szeír hegyén át. A 4. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr, miután megverte Szihont, az emóriai királyát, aki Hesbonban lakott, meg Ógot, Básán királyát, aki Asterodban lakott, Edrei mellett. Így kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt a Jordánon túl, Moab földjén. Az Úr, a mi Istenünk így beszélt hozzánk a Hóreben: elég sokáig laktatok már emellett a hegy mellett. Induljatok útnak, és menjetek az emóriaiak hegyére, meg azzal a szomszédos területekre, a síkságra, a hegyvidékre, és a Seféle Álföldre, a délvidékre, és a tengerpartra, a Kánaániak földjére, és a Libanonra, a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Ime én elétek tártam ezt a földet, menjetek hát, és vegyétek birtokba azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiknak adja. Abban az időben ezt mondtam nektek: nem tudok egyedül gondot viselni rátok. Istenetek az Úr megsokasított benneteket, és most már olyan sokan vagytok, mint az égen a csillag. szaporítson is meg benneteket az Úr, atyáitok Istene ezerszeresen, és áldjon meg, ahogyan megígérte nektek. Hogyan tudnám egyedül magamra vállalni bajaitokat, terheiteket és peres ügyeiteket? Jelöljetek ki törzsenként bölcs, értelmes és tapasztalt embereket, és én előjáróitokká teszem őket. Ti feleltetek, és ezt mondtátok nekem, helyes, amit mondtál, így kell tenni. Fogtam tehát törzseitek főembereit, a bölcs és tapasztalt embereket, és előjáróitokká tettem őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, tizedesekké és felügyelőkké minden törzsben. Bíráitoknak pedig ezt parancsoltam abban az időben, hallgassátok meg testvéreiteket, és igazságosan ítélkezzetek mindenkinek az ügyében, akár testvérével, akár jövevényel van dolga. Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, a kicsit épp úgy hallgassátok meg, mint a nagyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten ügye, ami pedig nektek túl nehéz, azt hozzátok elém, és én meghallgatom azt. Így parancsoltam meg nektek abban az időben mindazt, amit tennetek kell. Érdekes, hogy ez a 36. fejezet ugye a Célofhád lányainak a problémájával kezdődik, de egyetlen egy ilyen lányos családdal ennyit nem foglalkozik a Biblia, mint a Célofhád lányaival. A 4 Mózes 27-ben foglalkozik ezzel, szeretném majd felolvasni, mert ugye amit akkor döntöttek, annak most érett be az a gyümölcse, ami újabb gondot okozott, és a Józsué is beszél erről, és még a Krónikák is beszél a Célofhád lányairól. És érdekes ugye, hogy ez azért történt, mert nem volt férfi utód, és a Mózes törvényében, ugye, ahogy rendelkezett Mózes, azt a pár verset azért szeretném felolvasni, nemrég olvastuk a 27. részből ezt a rövid történetet, hogy ekkor előálltak Célofhád lányai, Célofhád Héfer fia volt, a Gileád fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassének a fia volt. A Manassé nemzetségé közül való lányok nevei ezek voltak, Mahla, Noa, Hogla, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek elé, és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták, apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kórá csoportjában, hanem maga vétke miatt halt meg. Fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el az apánk neve a nemzetségéből csak azért, mert nem volt fia? Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr azt mondta Mózesnek, igazat mondanak Celofhád lányai, adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj, ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a lányának. Ha a lánya sincs, akkor adják az örökséget a testvéreinek. Ha pedig testvérei sincsenek, akkor adják az örökséget az apja testvéreinek. Ha az apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségben a legközelebbi rokon, és az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Tehát itt egy ilyen probléma volt, hogy nem volt férfi utód, de ezt akarták rendezni ennek a családnak a leány tagjai. Én nekem csak egyetlen egy ilyen kis megjegyzésem van, hogy érdekes, hogy a felsorolást máshogy hozza ez a 27. rész, mint a 36. rész. Nem tudom, hogy van-e ebbe valami különlegesség, de az ige valamiért máshogy sorolja föl a lányok nevét. És ugye ebből csak az egyik problémát oldotta meg Mózes, azt a problémát, hogy az örökséget kapjanak a lányok, és így, hogy így mondjam, a családnál maradjon ez a birtok és tulajdon. És utána történt ugye az a probléma, hogy amikor fölnőttek ezek a lányok, felnőtté váltak, akkor felmerült az a probléma, hogy ha más törzsből veszi el valaki ezeket a lányokat, akkor automatikusan átkerül a másik törzsbe ez a tulajdon, és Isten ezt nem akarta, mert ugye ezt már múltkor is foglalkoztunk ezzel, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy a nagyobb törzsnek nagyobb örökséget adott, kisebb törzsnek kisebb örökséget, és ha ráadásul ez a örökösödés a lányágon nem történt volna meg, akkor az a törzs megrövidült volna, és valószínűleg valamilyen szinten talán egész kicsivé válhatott volna az a törzs, és Isten ezt nem akarta. És akkor hozta ezt a törvényt, amit itt olvastunk, hogy saját törzséből kellett választani, vagy hát csak abból a merítésből lehetett férjet találni a lányoknak, és hát így történt ebben az esetben is, ugye a rokonságból találtak maguknak férjet ezek a lányok. Ezt úgy gondolom, hogy a mi számunkra, vagy legalábbis én ebben nem találtam olyan különleges jelentőséget, inkább talán annyit, hogy Istennek minden apró cseprő problémára van megoldása, és aztán a másik pedig az, hogy amit itt a végén mond, és ezt egy kommentárból olvastam, de magam is rájöttem volna, hogy ez az utolsó vers olyan szépen példázza azt, amit Péter apostol mondott, hogy Istennek a szent lelke az, amelyik ráteszi a pecsétet egy-egy könyvre. Itt ugye azt olvassuk itt az utolsó versben, hogy ezeket a parancsolatokat, rendelkezéseket parancsolta meg az Úr Mózes által Izrael fiainak. Tehát, hogy Isten a könyv elején és a könyv végén is, hogy így mondjam, ráteszi a pecsétjét, hogy ez hogyan is van Isten szemében, és olyan jó arra gondolni, hogy az új szövetségben maga az Úr Jézus teszi rá a pecsétet az Ószövetség könyveire, amikor magyarázza a tanítványoknak, beszél a zsoltárokról, beszél a törvényről, beszél a prófétákról, és amit megemlít, azzal megerősíti, hogy az Istennek az akarata és szava az ember számára, nem csak a zsidóknak, hanem minden ember számára. Aztán ugye átlépünk az ötödik részbe, ami igazából már egyfajta ismétlés lesz, és egy kicsit nehézségben is vagyunk, mert mindazt, amit olvasunk, az igazából már vettük, és ezért én annyit szeretnék ezekhez hozzátenni, ami nekem személyesen üzent a mai kor emberének, a gyülekezetnek, illetve hát majd a testvérek a hozzászólásban visszaemlékeznek, amikor azt olvastuk, azt a történetet, vagy azt a eseményt, esetleg azt ki tudják egészíteni, amit fontosnak tartanak belőle. Nagyon érdekes számomra ez az első gondolat, amit a hatodik versben olvasunk, mert először eddig mindig azt olvastuk a könyvekben, hogy az Úr, ilyeneket olvasunk, az Úr Mózes által szól. Mózesnek ezt mondta az Úr. És itt valami egész mást mond. Itt az Isten igéje, ez már valami olyan gyülekezeti. Ez már olyan, mintha új szövetségbe egy picit átlépnénk, mert azt mondja, hogy az Úr, a mi Istenünk így beszélt hozzánk a Hóreben. Nem azt mondta, hogy hozzám beszélt, pedig tény szerint ő hozzá beszélt. De nekem ez már egy folyamat azzal kapcsolatban, ami úgy megfogott ezzel az egész könyvvel kapcsolatban, hogy az Isten mit akar? Szólni az emberhez. Szólni akar az ő népéhez, és megtalálta mindig a megfelelő eszközt, erre ott volt Mózes, ott voltak proféták, profétanők, voltak kiválasztott emberek, királyok, uralkodók, akihez szólt, Dávid például ilyen volt, aki uralkodó is volt, és proféta is volt, és Isten is szólt neki, de emellett mégis érdekes, hogy a főpap, vagy a akkori proféta bizonyos helyzetekben fölött állt a királynak, és hogy így mondjam, illett, hogy hallgasson az ő szavára, de Istennek mindig ez volt a legfontosabb, hogy az ő szavát, az ő gondolatát elmondja az embernek, és ezt meghallja az ember. És amikor tényleg ezt mondta ki Mózes, akkor lehet, hogy nem azt mondta az Izrael népe, hogy hát mi nem voltunk ott. Hát te voltál ott a Óreben 40 napig, ráadásul már valószínűleg ez egy új nemzedék, aki már a többiek elhullottak a pusztában talán. Hát miért mondja ezt Mózes? Mert ez az isteni gondolat, hogy hozzánk akar szólni. Érdekes, ugye itt is arról olvasunk pedig, hogy oda megy egy, a 36. része, oda megy egy törzs, és elpanaszolja az ő gondját, és akkor Mózes megbeszéli Istennel, hogy így mondjam, vagyis Isten ad utasítást, és mégis visszaemlékezve Mózes úgy fogalmaz, hogy így szólt hozzánk az Úr. És én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, én, és most egy kicsit kényelmetlen helyzetben is vagyok, de most egy kicsit úgy beszélek, mintha sorok közt ülnék, mert az a kérdés jött elém, hogy amikor hallgatunk egy igehirdetést, akkor vajon hogy éljük meg azt, hogy az üzenet érkezik a hozzánk? Úgy, hogy ez a testvérhez szólt az Úr, és ő elmondja bizonyságként, és abból mi tanulunk, és vagy elfogadjuk, vagy nem, vagy egyetértünk vele, vagy nem. Vagy azt érzékeljük egy alkalom után, de egy beszélgetés, egy két testvér közötti beszélgetésén, és van-e az, hogy az Úr rajta keresztül szólt hozzám? Mert úgy gondolom, hogy ez a cél. Nem az a cél, hogy egy jó előadást hallgassunk meg, vagy fölrázzon bennünket, lehet, hogy az se baj, de az a kérdés, hogy szól-e hozzánk az Úr. Ez a legfontosabb. És amikor az ember készül, akkor talán mindig ezen, hogy mondjam, gondolkodok, hogy melyik a könnyebb. A régi gyülekezetben, Budapesten mindig az volt, hogy azt hozhattuk, amit nekünk szólt az Úr. Itt ebbe a gyülekezetbe abbegyeztünk meg, hogy ami soron következik, azt hozzuk, de nem muszáj, ha van valami más üzenet az életünkben, akik hirdetjük az igét, azok nyugodtan mondják. De általában azt kell mondanunk, hogy mindig arról van szó, ami a következő rész, így van ez még Kánokon is. És nem tudom, hogy melyik a könnyebb, és rájöttem, hogy egyik se. Amikor szabad a pálya, akkor esetleg könnyen az igehirdető ráül a veszőparipájára, a kicsi kedvenc témájára. Amikor pedig ott van előtte egy ige, akkor néha csak úgy nézegetem, hogy ebből most nekünk ez mit mond. Ez most nekem nagyon nem mond semmit. Sokszor elolvasom, és ma például úgy akartam följavítani idézőjelbe ezt a mai szolgálatot, hogy nálam volt az Ószövetségi lemez, és hogy beteszem, és végighallgatom. És valamiért nem volt benne ez a rész. Akárhogy hallgattam oda-vissza, ez a rész valahogy kimaradt. Olyan sok minden benne volt a 4 Mózesből, meg az 5 Mózesből is, de legalább hallgattam sokat, mert úgy szoktam, hogy szívesen hallgatom végig, mert más olvasni, és más hallgatni. És nem mondom, hogy melyik a jobb, csak én úgy élem meg, hogy ha sokszor hallgatok valamit, akkor sokkal többet szól hozzám. De hát ez ilyen szempontból nem jött össze. Még elég sokat utaztam autóval. És én úgy gondolom, ez a mondatot megismétlem, hogy ma is akar szólni az Úr hozzánk, de van egy pár kérdés, amit föl kell tenni magunknak, és főleg magamnak. Akarjuk-e meghallani? És azért azt tesszük észre, hogy ezekben a törvényekben, amilyen számunkra talán idegen, meg régi a probléma, amikkel előmentek Izrael fiai, de újra és újra azt kell látni, hogy érdekelte őket, hogy mi az Úrnak a szava, és lehet, hogy a motiváció nem minden esetben volt, hogy mondjam, olyan szép és jó, de ezekben a dolgokban, amit most is olvastunk, ez teljesen megállta a helyét, mert az Úr és Mózes nem felháborodott, hanem válaszolt rá. De hát egyáltalán az a kérdés a mai korban is, hogy akarjuk-e hallani, hogy mi az Istennek a szava, vagy van nekünk egy elképzelésünk, és nekem egy elképzelésem, hogy mi az Isten szerinti való élet, és abban egy kicsit, hogy így mondjam, beleszoktatom magam. Hogyan kezdem a napot, mit olvasok, hogy olvasok, ebben lehetnek jó szokások, rossz szokások, ennél legrosszabb szokás az, ha nem csinálom. Tehát ugye vannak ilyenek, hogy akarjuk-e meghallani, hogy mit szól az Úr. Kíváncsiak vagyunk-e az ő szavára? Aztán utána még nehezebb dolog van, hogy megértjük-e. Ebben az esetben könnyű volt itt a 36. részben, föltettek egy kérdést, Mózes válaszolt, és azt mondták, hogy igen, igen, ezt így kell csinálni, tudomásul vesszük. Megértjük-e? Aztán ezután jön a sokkal nehezebb kérdés, hogy készek vagyunk-e megcselekedni, hogyha arra hív föl az Úr, vagy hinni az ő szavának. Mert vannak amikor dolgok, amikor nem kell csinálni idézőjelbe semmit, de hinni kell abban, hogy amit az Úr mond, az meg lesz, és az be fog teljesedni. Csak az a kérdés, hogy mikor és hogyan. A 7. és 8. vers is nagyon megfogott engem, amikor arról beszél itt az ige, hogy Isten Izrael elé tárja, hogy ime, itt vagytok, itt van előttetek az a föld, amit nektek ígértem, na de most menjetek, és vegyétek birtokba. Ez olyan érdekes volt számomra, és ugye majd látjuk, hogy ez a birtokba vétel, azért ez nem olyan birtokba vétel, mint a mai napság, hogy elmegyünk az ügyvédhez, és megcsináljuk a szerződést, kifizetjük a vételárat, és jön a birtokbaadás és a jegyzőkönyv, hogy mit adott át a tulajdonos, a volt tulajdonos és a vevő mit vett át, hány köbméter volt az óraállás, a vízórán, a gázórán és stb. Hanem ez egy egész más birtokba vétel volt. Itt harcolni kellett. És úgy elgondolkoztam azon, szabad-e áttenni ezt a gondolatot az új szövetségbe. Én nekem az jutott eszembe, hogy mit csinál a hívő ember? Mit mond az Úr Jézus? Hogy kezdődik a hívő élet? Azt mondja, hogy megyünk egy széles úton. Ezen megy minden ember, aki megszületett erre a földre, akár vallásos, nem vallásos családba jön, akár zsidóként, akár nem zsidóként születik meg, Isten népének a tagjaként. Egy széles úton indul el. És azt mondja az ige, hogy menjetek be, micsodán? A szoros kapu. És ahogy a drága Győző bácsi, akinek most lesz majd a 90. éve, és ugye ezt már annyiszor itt elmondtam, már talán sokat is hallották a testvérek, de nekem valahogy olyan kedves, hogy amikor mi megtérünk, nem arra szólít fel az Úr, hogy örüljünk és üljünk le a kapu tövébe. Ezt mondja ez az ige. Hát itt vagytok a kapun, most már be fogtok menni, akkor menjetek, foglaljátok el, és vegyétek birtokba. Mit kell birtokba venni a hívő embernek? Hát nem a Kánaánt, hanem Isten országát. Ami azt mondja az ige, hogy közöttünk van. És ez nekem azt jelzi, hogy van dolgunk Isten országába. Tehát, ahogy a Győző bácsi mondta, nem az üdvösség habszivacsán fogunk pihenni, hanem elindulunk, és megyünk, és birtokba veszünk, és feladatot ad az Isten, és harcolni kell. Nem az üdvösségünkért, hanem azért, ahová Isten elhelyezett bennünket. Úgy írtam fel, hogy nem egy statikus hívő életre hívott el bennünket az Úr, hanem egy dinamikus, élettel teli hívő életre. És az a kérdés nekünk is, hogy talán most, ha megnézzük az életünket, vajon nem álltunk-e meg? Nem kényelmesedtünk-e abban, hogy mi nekünk van üdvösségünk? Netán imádkozunk másokért, de vajon mindent megtettem-e, hogy az én gyermekem kijöjjön abból a szörnyű állapotból, amiben van? Megtért, hogy megtérjen, vagy az a közeli hozzátartozom, de sorolhatnám a szomszédot, a távolabbi rokont, a kollégámat, vagy örülök annak, hogy megmenekültem. Én úgy érzem, hogy ez a veszély engem mindig fenyeget. Az a megelégedettségnek van ilyen, hogy így mondjam, árnyoldala? Nem a megelégedettségnek az árnyoldala ez, hanem az az emberi, óemberi természetünk, ami kényelmessé, vagy ilyen figyelmetlenné, vagy közömbösé tud tenni azzal szemben, amit itt mond az ige. Menjetek hát, és vegyétek birtokba. És tudjuk, hogy mennyi probléma volt ezzel a birtokba vétellel az Ószövetségben, és tudjuk Isten országának a dolgaiban is, hogy milyen nehéz ott megállni a helyünket, amire Isten elhív bennünket. És itt emlékezik Mózes a 9. verstől a 11. versében, hogy egyedül nem tudja ezt a hatalmas népet kormányozni, és érdekes, hogy kétfajta megoldást olvasunk ezzel kapcsolatban. Jön az após, és elmondja, és az úgy tűnik, hogy hallgat rá, aztán jönnek az Izrael fiai, az egyik történetet ezt olvastuk, ott nem az Jetróról van szó, és ugyanez a gondolat, hogy ne egyedül csináljuk, ne egyedül csináld, hanem, és Isten meg is mondja, hogy hogyan történjen ez a, hogy így mondjam, átadás, és azt mondja, hogy ezt delegálni kell a problémákat. És én ezt most nem szeretném elővenni, de ha valakinek van hozzáfűzni valója, szívesen meghallgatjuk. Én csak azt láttam ebből a kérdésből, ezt a fontos kérdést, ami az új szövetségnek a alapelve, például, hogy soha Pál apostol egy gyülekezetet se úgy szólít meg, mint egy személyi vezetői gyülekezetet. Mindig testvéreknek szól, mindig egy közösséghez, mindig azt látjuk, hogy egy gyülekezetnek a vezetése az egy testület, egy grémium, egy több testvérből álló valakik, nem egy ember. És ez már az Ószövetségben is ez a minta kezd, hogy így mondjam, oldódni már itt Mózes idejében. És mintha Isten, mintha talán egyik oka lett volna ez, hogy nem akarta, hogy egy ember vezesse. És már az Ószövet, a Tórában elmondta, hogy ugye amikor majd királyotok lesz, akkor milyen problémák elé fogtok nézni, de mégis Izrael ehhez folyamodott. Nem az Istenhez ragaszkodva, mert addig teokrácia volt, aztán lett ugye ez a király iránti ugye, diktátum, és meg is mondta Isten, hogy ebből milyen problémák lesznek, de az Istennek nem az az akarata, hanem ez a delegált, ez a ilyenfajta vezetés, amit itt olvasunk. És itt van megint egy olyan mondat, amit eddig nem olvastunk. Megdöbbentő számomra ez a gondolat. Azt mondja a 14. vers. Azt mondja, hogy ti feleltetek, és ezt mondtátok nekem. Helyes, amit mondtál, így kell tenni. Ezt eddig nem olvastuk. A nép egyet értett vele, és ez is egy új szövetségben átvett forma, és gondolom minden problémára. Egy jó megoldás, hogyha egy gyülekezet idézőjelben nem kiosztja a megoldást, hanem egyetértésben hozzák meg a döntést a testvérek a különböző kérdésekben. Az más kérdés, hogy azt a problémát nem mindenki oldja meg, de egyetértés van abban, hogy kik oldják meg. És ez nekem annyira, hogy mondjam, olyan megmelengedte a szívemet, hogy eddig ez el volt dugva ez a mondat a Bibliában. Ti azt mondtátok nekem, helyes, amit mondtál, így kell tenni. És Isten országában ez az önkéntesség, ez az alárendelés, ez az egyetértés, hogy mondja Pál apostol, fogjuk olvasni a Korintusi levélben, azt hiszem, hogy amire eljutottatok, abban maradjatok meg egységben. Tehát, hogy ez az Istennek az akarata, hogy a testvérek egységre jussanak, és amire eljutottak, abban tudjanak együtt lépni, nem diktátumban a gyülekezetben. És mégis egyfajta rend. Ez számomra egy új gondolat volt, ahogy ezt olvastam. Aztán ezzel kapcsolatban ugye fölmerült az, hogy Jetrónak volt ez az alapötlete, aztán Isten is ezt megerősítette, aztán létrejött a, hogy így mondjam, a közösségben egyfajta konszenzus, és utána volt a, hogy így mondjam, a végrehajtás. Én ezt úgy írtam föl magamnak, és én úgy gondolom, hogy ez minden gyülekezeti kérdésre igaz, ha van valami,